12 évvel ezelőtt, amikor megszületett az első gyereked, és megtudtad, hogy lány lesz, akkor mi volt az első gondolat, ami eszedbe jutott?
Engem nagyon zavarnak a mutáló és macska bajszú fiúk. A fiúknál való kamaszodás, az számomra lehet, hogy csak magyarázom a bizonyítványom, hogy képtelen vagyok fiúkat nem zenélni, és ezért kitalálok minden egyes, vagy kitalálok valami védekedő mechanizmust, de hogy a fiúknál a kamaszodást, azt nehezebben bírom esztétikailag, mint a lányoknál.
Hát meg biztos, hogy ez összejátszik azzal, hogy tudat alatt, ugye, hogy van ez a rivalizálás az apával, amit ugye, amin át kell szenvedni magunkat, és ez akár évekig is elhúzódhat.
Saját apámmal?
Persze, hát a fiú és az apa, hát amikor az apa helyére lép.
Sokkal jobb apa vagyok, nincs rivalizál.
Nem a saját, tehát hogy a képzeletbeli gyereked, akitől ugye rettegsz, hogy mutáló paraszt bajszú kisfiú lesz, és hogy lehet, hogy ez a rettegés, mert amikor én először megtudtam...
Így hozzád szól azzal a hanggal.
Amikor én először megtudtam, hogy lányom lesz, akkor egyrészt nagyon megkönnyebbültem, hogy akkor nem az lesz, hogy egy olyan fiú, aki mindenen tüzön vízen át és rohan és veszélyt okoz magára is másokra nézve. Másrészt rettenetesen megijedtem, hogy akkor most mi lesz? Én kicsi pónim vagy? Hogy mit csinál? Tehát, hogy honnan fogom én majd tudni, hogy kell egy kislánynak a világában részt venni? És neked ez hogy? Ettől nem féltél?
Nem, soha nem voltak. Nagyon érdekes, hogy amikor az első a Léna született, akkor az Origón, az Ozone Network, ilyeneket mondhatunk? Network csatornán.
Hogyne.
Volt egy sorozatom szerkesztőként, akkor még nem látszottam a kamera előtt, hanem a kamera mögött próbáltam érdekes, mély, izgalmas anyagokat készíteni, mennyire szörnyen, mint amikor saját gyökörködsz egy kamera előtt, sokkal élvezetesebb. És volt egy sorozatom a ritka betegségekről, neurofibromatózis, meg hasonló genetikai problémájú betegségekről készítettem anyagot, és nagyon sok beteg gyerekkel találkoztam, és akkoriban az jobban foglalkoztatott, hogy mi lesz, hogyha a kislányommal valami hasonló fog történni, mint az, hogy fiú-e vagy lány. Szóval sokkal súlyosabb kérdése, ez a csak a egészség legyen. És az érdekes, hogy ez nagyon jó volt terápia szinten számomra, mert olyan szinten belelovaltam ebbe az egész történetbe magam, hogy nem az, hogy vágytam arra, ez most nagyon hülyén fog hangzani, de tényleg az emberben hülyeségek is leszoktak zajlani, hogy valami problémája legyen, mert annyit tanultam azoktól a szülőktől, akikkel akkoriban találkoztam, de biztos voltam benne, hogy ha valami történni fog, akkor nem fogok elkeseredni. És inkább erre fókuszáltam az első gyereknél.
Ez egy nagyon nagy teher lehet, és egy állandó alkalmazkodás, és nyilván egy nagyon nehezített pálya. Én úgy voltam vele, hogy biztos voltam benne, hogy nem lesz semmi baj, és épp ezért szerintem nem is voltam rá felkészülve, hogyha valami baj lett volna, de hát nyilván az összes vizsgálatra elmentünk, ami ezt viszonylag nagy százalékkal kiszűri, de hát nincs olyan, hogy 100%-ban bármit kiszűrne. De hát örülünk neki, hogy hál' Istennek a mi családunkban nincs ilyen, meg a tiétekben sem. Mi volt az első olyan dolog, amit a bármelyik lányod hozott, ami egy ilyen igazán csajos dolog volt, ami tőle teljesen idegen, és csak az ő kedvéért ülsz le vele molyolni, vagy játszani? Barbie, jégkirálynő, ruhácskák, rózsaszínfodros valami.
Ebből a szempontból azért vására viszem a lelkiismeret furdalásom, vagy a lelkiismeretemet, és úgy lesz lelkiismeret furdalásom, hogy az a játékban is erőltettem a fiús játékokat.
Szóval tényleg? Mondtad,
hogy a játékokban is olyan játékok. Én nem tudtam velük. Babázi, nyilván ez egy tök általános szitu, amikor a Léna az nagyon nagy barbis volt. És nem tudom, én írtózom a Barbie babáktól.
Nagyon félelmetes a Barbie.
Nagyon sokáig babázott, csak a Léna életéről annyit mindenképpen tudni kell, hogy még talán nálam is jobban ragaszkodott a gyerekkorhoz, hiszen 3-4 ország, rengeteg, te láttad a Agymanók című Pixar filmet?
Igen, igen, igen.
És van az a jelenet, amikor egy új iskolába a kislány bemutatkozik, és ott eltör a mécses, és onnantól jönnek a szomorú napok. Szóval Léna, nem tudom, 5-6 szól ilyen különböző intézményekbe, különböző országokba, ezt föl kellett állni, és be kellett mutatkozni különböző nyelveken, és elmondani, hogy honnan jött, hogyha el tudta egyébként mondani azon a nyelven. És ezért neki az ilyen gyerekjátékok, meg a plüssök, meg a babák.
Az egy állandóság, amiben kapaszkodik.
Igen. És hogy neki nagyon sok babája volt. És nyilván, amikor már nem tudott nem lebeszélni arról, hogy babázzunk, akkor meg jön a vicceskedés, hogy utánozod a hangokat, hogy kitalálsz egy baromi jópofa történetet, amit egyébként te is szívesen végighallgatnál újra és újra és végignéznél. De nem volt olyan, hogy fésüljük a babákat. Ilyen női csecsebecse dolgok nem szűrődtek be az életemben a lányaimon keresztül.
Beszéljünk a konfliktusokról. Mi az első fázis, ahol még nyakon lehet csípni egy konfliktust a gyerekkel?
Az az érdekes, hogy ezt még nehezen vallottam be magamnak, hogy ugye nem ütöm meg semmelyik gyerekemet se.
Hogy örülök, hogy ezt elmondtad.
Engem talán egyszer suhintott meg az apám. Nem durván, de ez annyira még mai napig megvan bennem, és amikor ezt így eszembe jut, akkor picit még mindig haragszom rá, szóval ezt nem akarom a gyerekek.
Tehát ez egy no-go zóna, tehát ideig nem akarunk eljutni szülő.
De amikor nagyon pici volt a Róza, ilyen pár hónapos, akkor valamiért csak hordozóba tudtuk altatni úgy napközben, és akkor sétáltunk, az én fülemen volt egy fejhallgató, és ott voltak, amikor valamiért így bekattant, és akkor tudod, egy remegő testtel üvöltözik meg a fejét, így lefejeli, ami ezt szegcsontnak hívják.
Igen.
És ott fejtettem ki egyébként szerintem utoljára Rózánál ilyen, mert hogy erőfölényt, hogy magamhoz szorítottam, hogy nem tud annyira mozogni, hogy inkább elernyed, és enged annak, hogy nem tud nagyon őrjöngeni.
Kizökkentetted abból a lúbból.
Fölemelem, azt sűrűn csináljuk, ami azt jelenti, hogy két tetet egyszer, de igazából azt csináljuk, hogy mint a pankrátorok, hogy győzködés, és akkor én kicsekkolok, belecsap a feleségem a tenyerembe, és akkor mindig, aki másodszorra érkezik győzködni, annak ott van a lehetősége, hogy az előzőnél jobb fej legyen.
Jó zsarul.
Igen, és lazább legyen, és hogy igen. Ugye, hogy a pán mennyire hülye volt előbb, ahogy próbált győzködni, nekem azért inkább megcsinálod, etc. És,
igen.
De az, hogy megfogod, és beteszed a szobájába. Azt nem tudom, hogy ez helyese vagy, nem? Ez a másik dolog, hogy nem csak azt, hogy nem tudtam hozni semmilyen élményt az előző családomból, amit ott a feleségem, amivel el tudtam volna kápráztatni, hogy milyen ügyes vagyok a gyerekekkel, de valamiért szigorúan, pedig aztán én egy olvasott embernek tartom magam, de semmit a gyerek neveléssel kapcsolatosan, még a Szili Laci könyvét se, pedig azt a Spirk József kollégám mal együtt rakták össze, akit szintén nagyon szerettek, de soha semmit én nem olvastam így, és erre nem büszke a feleségem, és azért néha a fejemhez vágja, amikor valami nem sikerül, hogy lehet, hogy azért már el kellett volna olvasni egy-két könyvet.
Hát én megnyugtatlak, én meg rengeteg dolgot, és az sem jó, mert egy idő után matek példaként kezdtem el élni az életemet, és az volt nagyon sok munka, hogy megszabaduljak a könyvek elvárásaitól, és a saját, egyrészt a saját ösztöneim is megjelenjenek, mint vezérerők, vagy vezérlőerők, másrészt pedig a pillanatnyi jó érzés. Tehát, hogy itt igazából mi egy család vagyunk, és ez fontos, hogy ez egy jó hangulatban teljen, és nem a tehát a gyerek, ugye szokták mondani nagyon, nagyon primitív ez a de hogy a gyerek nem olvasta ezeket a könyveket, ugye? Tehát, igen. Hogy nem egy közös tudásról beszélünk.
De ezt akartam mondani, hogyha nincs meg az a know-how, amivel én meg tudnám oldani a helyzetet, ezzel aztán igazán felnőttként kezelem a gyereket, hogy megadom a lehetőséget, hogy ő oldja meg.
És akkor beteszed a szobájába.
És ezt nem tudom, hogy ezt jól csinálja. Ehhez
lehet, hát mondd el, hogy mi történik előtte, mi történik
lehet,
utána.
Lehet, hogy már egy szakember kéne, hogy ezt helyesen csinálom, vagy nem, de mondom, hogy nem fordul elő olyan sűrűn. megfogom, ő hisztizik, vagy valamit nem akar, például nem indulunk el, vagy nem veszi fel a ruháját az elinduláshoz, azt mondom, hogy jó, akkor legyél egyedül a szobádba, és akkor beteszem a szobába, becsukom a dupla szárnyú ajtót is, meg a kis oldalsó, ahon ki tudna súrálni, és az a legviccesebb, hogy akkor eljátsza, hogy ez neki jó, és akkor hallom, hogy tesz lesz, és akkor jön a nyökögő hang, hogy apa, kinyitom az ajtót, és onnantól készséges. Nem tudom.
Ezt mi is szoktuk, tehát, hogy mondjuk egy altatásnál szokott csomószor ilyen probléma lenni, hogy egészen addig, amíg én ott vagyok, amíg lát, addig ugye alkudozás megy. Ezt még, most szomjas vagyok, most ezt is, tulajdonképpen ez csak a társaságot igényli, de hát este alszunk, én is, te is, mindenki alszik este, és akkor ott is néha van olyan, hogy ott ő ezt kikéri magának, de hát egy fél perc után egyébként tök jól el van. Szóval én nem gondolom, hogy ez olyan káros lenne, de hát egyikük sem gyermekpszichológus, ez a podcast egyébként nem egy orvosi segéd lehet, úgyhogy senki ne vegye komolyan, mi beszélgetünk a gyereknevelésről. Na de azt meséld el, légy szíves, hogy jön ki egymással a 12 éves gyerek meg a 3 éves gyerek. Tehát ez milyen egy, tehát milyen testvéri viszony, vagy hogyan viszonyulnak egymáshoz?
Volt pár hónap egy, nagyon-nagyon tetszett az egész szituáció, főleg azért meg a történet középpontjában én álltam, de hogy csak hülyéskedtünk a Lénával, hogy birkózunk, valamit el akart tőlem venni, vagy nem tudom, nálam volt valami, ami kellett nekem, ami kellett neki, és a kicsi fölpattant, és neki ment a nővérének, hogy ne bántsd az apámat. Mindenketten a Léna, ugye Léna nem él velünk, sűrűn jön, és imádják egymást, és tényleg ez a klasszikus, amikor megjelenik Léna, akkor széttelt karokkal rohan felé Róza. És a Léna szerencsére olyan a kap, ő egy nagyon könnyű gyerek. Szóval tényleg, hogy amikor már elváltunk, és éppen nem éltem valakivel, akkor cipeltem forgatásról forgatásra, és soha nem mondta azt, hogy ő ezt tudja. Láthatóan azért egy-két forgatást unt ő is, én is, és a riportalan
és a nézők is utána, amikor megnézték.
És nem szólt, szóval ez pontosan arról beszéltünk, hogy rengeteg helyen kellett alkalmazkodni, én nagyon simulékony vagy. És akkor oda jön hozzám, hogy két nap után, szóval az első nap nagyon kreatívan játszanak együtt, sokáig ugye babázott a Léna, és azért nagyon könnyen bele tud illeszkedni ezekbe a játékokba, amit a Róza élvez, és akkor két nap után, mondjuk nálunk van egy hétig, akkor vagy a harmadik napon oda jön hozzá, hogy apu, meguntam a Rózát, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ezért találkozzál valami barátnőddel, vagy valamit játszál, és ez nem esik nekem rosszul.
Nyilván minden családban előfordul veszekedés, tehát nálunk is egyébként.
Én mindjárt neked megyek, mert elfogyott a víz.
Mindjárt hozok neked vizet. Na de hogy mi történik akkor, tehát nyilván kikerülhetetlen, tehát mi is próbáljuk, hogy a gyereket távol tartsuk a konfliktustól, nyilván amikor a papának meg a mamának van valamilyen elintézni valója, vagy összevesznek valamin, akkor azt nem a gyerek előtt kell. De van, amikor egész egyszerűen az ember nem tudja megállni, mert vagy annyira indulatos, vagy éppen annyira aktuális a dolog, vagy ott kell elintézni, és akkor hallja a gyerek, hogy ugye összekülönbözünk. Nem tudom, hogy nálatok ez előfordul-e, hogyha igen, akkor utána mit csináltok?
Nálunk nincs ilyen, de tényleg az eléggé individuális két emberről van szó, akik nagyjából így a középkorhoz közel találtak egymásra, hogy ezért szerintem egy teljesen, már mind a kettőnknek a karrierje valamilyen szinten kialakult, mind a ketten abban a fázisban vagyunk, hogy már nagy meglepetés nem tudunk magunknak okozni, egész az önismeretben jók vagyunk. Ezek általában a higgadtságra, ennek a következményeként szerintem higgadtan éljük az életünket majdnem minden szinten. Ami van, az a munka, és a munkával kapcsolatos idegeskedések, és ezt ebben én vagyok a ludas, mert te is tudod, hogy milyen az, amikor 2-3 óráig vágsz valamit, és fogja magát a rendszer, és mentés nélkül így kilép a dologból.
Hogy ne tudnám.
És amióta már csak márkázott tartalma, akért felelek a 24-nél, ott ezek nyilván könnyedebb, vagy nem könnyedebb műfajok, mint a hírezés, de egy dolog mindenképpen kell tartanod magad, az ügyfeleknek az időpont betartása. Szóval, hogy itt nagyon el tudsz szállni az anyám, és én nagyon csúnyán káromkodok, és nagyon hangosan, de hogy megvédjem magam, ez akkor is megtörténik, ha nincs otthon senki. És nagyon félek, hogy rám fogják hívni a szomszédok a
sajnos
a
pontosan rendőrség. Tudom, hogy miről beszélsz. Pontosan na, tudom.
És akkor odaül a Róza a anyához, de már rezignálta, hogy apa mérges. És akkor itt valamire elkezdenek diskurálni.
És akkor ismétli ezeket a káromkodásokat?
Igen. Az ütőerő a problémának.
Igen, az a baj, és nem bírom megállni, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy a
múltkor... De viccként hozza föl.
Múltkor szóval, a komposzt, igen.
Nem az van, hogy...
Tudja, hogy tabu, érdekes módon tudja, hogy tabu, mondjuk a komposzt kinyílik a kezemben.
Meg nem színhelyesen használja, szóval nem akkor, amikor ő ideges, és akkor be tudja illeszteni logikusan, hanem amikor ülünk a vacsoránál, és mindenki más csak foglalkozok, és akkor csak teli szája belök, és utána gurul ez a röhög rajta.
Szóval, hogy vannak olyan helyzetek, amikor én sem bírom ki, és akkor elkáromkodom magam, és van, amikor hosszú 10 másodpercen, tehát, hogy színesen, szaftosan, ahogy a magyar nyelvünk erre lehetőséget biztosít, majd utána lenyugodva, azt mondom, bocsánat.
Ja, nem,
most az szokott előfordulni.
Ez nagyon rövid pillanatok, és olyan kielégüléssel jár.
Tudom.
Hogy utána fölállsz, és nevetsz az egészen.
Igen.
És egy, most őszintén, melyik az az ügyfél, aki nem tud várni még egy napot?
Ja.
Jó, van, de... Jó,
de csak oda, de akarok, hogy, oda akarok kiukadni, hogy elmondom a szitok szót, és utána a gyerek csöndben van, és csak szép halkan megjegyzi ő, hogy bocsánat.
Meg én megyek nyallárkodni utána, hogy
azért, igen?
Bocs, ugye nem haragszatok, ide puszi, oda puszi. De most de tő, egy undor fogom tett téged, mert grimaszod volt. Erre következtetek.
Minden vendégemet meg szoktam kérdezni, hogy szerintem mi az az egy-két mondat, amitől valaki jobb szülő lehet, vagy hogy mitől jó apa egy apa. És most tőled is megkérdezem, hogy szerinted mitől jó apa egy apa?
Akkor fölhívtál, és hogy megkérj arra, hogy jöjjek el, akkor letettem a telefont, és pont azon gondolkoztam, ugye nem fog semmi jöhet kérni majd műsor alatt, hogy produkáljam magam, és valami feladat elé állítani, mert ezekben a dolgokban abszolút te.
Akkor azt mondd el, hogy neked mi működik, hogyha az életed filmjét nézed, és az van, hogy a te, mint apa, főszereplő, szimpatikus vagy egy helyzetben, az micsoda? Hogy figyelsz a gyerekre, hogy nem árulod el a szövetséget?
Nem, hogy... az érdekes, hogy amikor jó apának érzem magam, az nagyon kevésszer fordul elő. Szerintem az tök bírom, hogyha valaki nagyon sokszor gondolja azt, hogy milyen jó apa. És az egy score, az egy olyan score, mint amikor kapsz egy anyagodra valamilyen elismerés, szakmai elismerés, díjat, etc., hogy amikor ez az egyetlen, tényleg ez az egyetlen egy terület nagyjából az életemben, ahol meg tudom lepni magam, hogy most hú, de kivételesen friss voltam, aktív és kreatív.
És mik ezek a helyzetek egy
alapvetően nem mondja. Vagy szarapa, mert nem bántod a gyereket, meg figyelsz rá, etc. De az egy külön euforikus élmény, amikor úgy érzed, hogy fú, le tudtad kötni sokkal hosszabb ideig, mint hogy kicsekkoljon, és kérje azt, hogy a tévé elé agyülhessen le. És az az érdekes, hogy ezek a szituációk, ezek általában akkor szoktak, erről már beszéltünk korábban, amikor kettesben vagyunk. Amikor ezek a nirvana állapothoz így közel
igen.
jutsz.
Igen, és amikor kettesben vagyunk, akkor ő is sokkal jobb fej. Tehát valahogy mindig a mama kapja a rosszabbik ényét, és nekünk papáknak jut a hát legalábbis nálunk.
Mert más élmény egyébként, amikor hárman vagytok, és akkor mindenki egyszerre pont olyan magas szinten érzi jól magát, az is egy műfaj, de ez a meg, és akkor alig várod egyébként. Az a durva, hogy amikor jó apa vagy, és kettesben vagytok, akkor az első gondolat az, hogy alig várt, hogy megoszd a feleségeddel, vagy elhetszegél.
Igen, pontosan elbüszkélkedem, és még videóbizonyítékom is van róla. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a sok-sok vizecskét.
Köszi szépen. Kassz Dávid volt a vendégem. Szia! Papa.